prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Emőt Pál.
Köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Emőt Pál. A mai műsorban két témáról lesz szó. Először az Opus Global részvénytársaság vezérigazgatóját, Dzsubák Attilát, a társaság most publikált első negyedéves eredményeiről és az Opus további terveiről kérdezem. A műsor második felében pedig Gál Gellértet, a Concord Értékpapír ZRT vezetőelemzőjét, a Telekom részvények nemrég lezajlott árveréséről és általában az osztalék részvényekről kérdezem. Tehát a telefonvonal másik végén Dzsubák Attila, az Opus Global vezérigazgatója, akit üdvözlök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Hova sorolható az Opus Global, ha ágazati vagy szektorális helyét akarjuk meghatározni? Mi a véleményem?
Az a véleményem, hogy az Opus Global egy egyedülálló holding a magyar piacon. Sem a magyar piacon, sem a régióban nem találunk jelenleg. Négy stratégiai iparágban vagyunk jelen. Meghatározó a szerepünk a turisztikában, mezőgazdaságban, iparban, illetve most már az utóbbi hónapok kemény munkájának köszönhetően az energiaszektorban is.
Ezek szerint akkor pillanatnyilag még sok-sok ágazatból áll, de gondolom, hogy ez a felállás rövidesen eltolódik arányaiban az energetika javára, hogyha az elmúlt hónapok akvizícióit nézzük és olvassuk.
Igen, itt azért látni kell, hogy egy elég nagy feladatot teljesítettünk. Az első negyed évben sikerült megszerezni a Tigáz majd 50%-át. Ugye ezt a társaságot az Opus fogja konszolidálni, illetve nagy előrelépést tettünk a Titánc megszerzése irányában is. Itt ugye már korábban volt egy megállapodásunk a korábbi tulajdonosokkal, azonban szerződéses formában március 30-án írtuk alá ennek a részleteit. Így várhatóan, ha minden jól sikerül, akkor szeptember 30-ával le tudjuk zárni a Titánc tranzakciót is.
Tehát a következő egy év múlva az első negyedéves beszámolókban már a Titász tranzakciónak az eredményei is érzékelhetővé válnak, ha jól gondolom.
Igen, igen, itt a energetikai divízió az már akkor működik, és valóban mindkét társaságnak a eredmény, illetve eredmény hozzájárulása a következő év első negyedévében már látszik majd az eredményünkön.
Bár nem akarok előre szaladni, először ugye az első negyedéves eredményekről kérdezem, de talán bemelegítő kérdésként el tudja mondani, vagy körülbelül nagyságrendet tud mondani, hogy az energetikai szektor részesedése majd, hogyha árbevételt nézzük, akkor mennyi lehet nem 2021-ben, hanem inkább 2022-ben az Opusban? Elérheti már a 33%-ot, vagyis több mint egy harmadot?
Itt azért nagyon nehéz jelenleg még prognosztizálni ezeket a dolgokat, mert ugye ez több tényezőtől is függ, nem csak attól, hogy két nagy vállalat bekerül, ugye, hanem attól is függ ez a részarány, hogy a többi vállalatnak hogy megy az árbevétele. Itt ugye, ami egyenlőre még a COVID miatt, illetve itt a COVID-ot reméljük, hogy már mögöttünk hagytuk, de azért vannak itt még kockázatok, illetve a portugál felfutást is, tehát a turizmust elég nehezen tudjuk előre megbecsülni, és itt ugye az árbevételben régebben elég jelentős árbevétel volt a turizmus szegmensben, és nem mindegy, hogy ott a rendes árbevétellel kalkulálunk, vagy azzal az árbevétellel, ami mondjuk az idei első negyedévben volt, ami elég alacsony volt.
Igen, de hát ez 2021, az én kérdésem már 2022-ről szól. 2022-ben azért feltételezem, hogy azért a turizmus már hozhatja azt az eredményt, amit 2019-ben legalábbis, hogyha...
Én ezt értem, de azért ha visszagondolunk egy évvel ezelőtte, megvallom őszintén, hogy én, de nagyon sokan itt azért nem számítottunk harmadik hullámra. Tehát én azt gondoltam, hogy túl vagyunk tavaly a második hullámon, és akkor elcsendesedett ez a világvírus. Megmondom őszintén, itt inkább abból a szempontból közelítem meg a dolgot, hogy inkább számoljunk vele, és ne érkezzen meg a következő hullám, mint hogy ne számoljunk vele, és megérkezzen úgy, mint a harmadik hullám. Tehát ezért mondom, hogy azért itt még elég nehezen becsülhetőek.
Magyarul óvatosnak kell lenni, ha jól értem.
Igen, óvatosnak kell lennünk, főleg az előrejelzésekkel.
Na jó, akkor nézzük meg a tényeket, az első negyedévi eredményeket. Ugye mind az árbevétel, mind az eredmény egy kicsit visszaesett az első negyedévben, legalábbis, hogyha a bázishoz az 2020-hoz nézzük, ugyanakkor egy 8,2 milliárd forintos adózó eredményt mutat ugye a nemzetközi könyvelési standard szerint. Nézzük meg akkor a részleteket. Hogyan értékeli az első negyedévet, vezérigazgató úr?
Hát ugye, amit korábban is hangsúlyoztam, hogy itt a idei első negyedévben még nagyon nagy szerepet játszott sajnos a COVID. Itt ugye a turisztikai divízióban gyakorlatilag majdnem zárva voltunk. Egy éve korábban az árbevétel 13%-a származott a turisztikából. Az idei első negyedévben ez mindössze 2% volt, tehát itt ugye ez
jelentős visszaesés,
az alacsonyabb árbevételt, illetve nyilván itt a picivel rosszabb mutatókat is. Azért adózott eredmény azért lett sokkal nagyobb, mert a pénzügyi eredményünk az magasabb lett, mert megvásároltunk egy társaságot, itt a Buzsák napenergi projektet, és azt már értékesítettük is, amit a tőzsdén ugye mindkét tranzakciót meghirdettünk, és ezen elég jelentős eredményt realizáltunk.
Na most az első negyed év után mit gondol, hogy módosítani kell az idei üzleti tervet esetleg lefelé, vagy úgy látja, hogyha az ön által is elemzett járványhelyzet esetleg tovább csillapodik, és rendkívüli esemény nem jön, akkor még az is elképzelhető, hogy fölfelé módosítják az üzleti eredményt, vagy az üzleti tervet?
Hát itt erről megint még nehéz konkrétumokat mondani, vagy beszélni. Ugye azt látjuk, hogy most folyamatosan monitorozzuk az egyes piacokat, vállalatainkat, és ugye megpróbálunk gyorsan reagálni a változásokra, legyen az bármilyen irányú. Itt az üzleti tervben, ugye, ahogy korábban is hangsúlyoztam, nyilvánvalóan a COVID-ot még nem hagyhatjuk figyelmen kívül, de azért azt látnunk kell, hogy ez a diverzifikált portfólió, ami van a vállalatnál, az megfelelő rugalmasságot és biztonságot biztosít a vállalat egészét tekintve. Tehát nyilván, amikor egyes szegmensnek picit rosszabbul megy, akkor egy másik divíziónak valamilyen oknál fogva egy picit jobban megy. Én még nem járok ott, hogy a jelenlegi helyzetben, vagy még nem járunk ott, hogy a jelenlegi helyzetben a javuló konjunktúra miatt arról beszélhessünk, hogy felfelé módosíthassuk az eredményvárakozásainkat a vállalat egészére, de ahogy hangsúlyoztam is, folyamatosan vizsgáljuk a helyzetet, és ugye egyszerre azért tehát azt kívánom hangsúlyozni, hogy itt a COVID a gazdasági folyamatokban elég nagy volatilitást hozott minden oldalon, ugye az alapanyagárakba is, a késztermékárakba is, és megfelelően rugalmasan kell kezelnünk ezt vállalati szinten.
Melyik ágazat teljesített jól az első negyed évben. Ugye a turisztikáról beszélt, ugye, hogy az nem. Az ipari divízió, illetve a mezőgazdasági divízió az jobban teljesített, vagy jól teljesített, vagy a kettő közül a mezőgazdaság volt az, amelyik kifejezetten jól?
Igen, itt mind a két másik divízió jól teljesített összességében. Azonban vannak azért olyan dolgok, ami miatt nem dőlhetünk hátra. Tehát itt az alapanyagárakban történt olyan változás, ami azért, amire valahogy reagálnunk kell a társaságokat illetően. Ez ugye elmondható építőiparról, élelmiszeriparról, de úgy gondolom, hogy itt egy olyan hatásnak vagyunk a tanúi, ami a gazdaság újra nyitásával, újraindításával, a készletezési dolgokkal, a szállítási nehézségekkel együtt egy ilyen pici plusz terhet rakott egyes vállalatokra. Nyilván, hogyha a gazdaság visszáll a régi ritmusába, ezek a gondok, ezek normalizálódni fognak, amik most szentemileg szerte tapasztalhatóak.
Azt hiszem, hogy a mezőgazdasági szektor, illetve az élelmiszeripari szektor, ugye az, ha jól láttam a felépítésüket, azért nem az időjárásra érzékeny, tehát nem olyan termékeket állítanak elő, amely az időjárás miatt érzékeny lenne. Ebből a szempontból hát könnyebb prognosztizálni.
Hát itt ugye két nagyon fontos gyárunk van, a Kall és a Vireszol. Ugye az egyik búzából állít elő végtermékeket, a másik pedig kukoricából.
Tehát azért a termés számít, hogy mennyi termés itt lesz végül.
Számít a termés, itt azért látható volt egy elég jelentős felfutás az alapanyagárakban az elmúlt időszakban. És ugye van egy olyan hatás, hogy a késztermékárak, miután még nincs teljes, tehát a gazdaság újraindítása nem ment teljesen végbe, azok azért még nem reagáltak olyan gyorsan, mint az alapanyagárak.
Mit gondol az építőipari ágazatról? A rendelés állomány lehetővé teszi, hogy az árbevétel tavalyhoz képest, ha nem is jelentősen, de azért növekedjen?
Hát én úgy gondolom, hogy az építőiparban megfelelő szakembereink vannak, és ugye mindent elkövettünk annak érdekében, hogy növekedjenek a megrendelés állományaink, illetve növekedjen az árbevételünk. Reméljük, hogy sikeresen fogjuk venni ezt az évet is.
A szakember hiány egyébként az nem fogja gátolni a fejlődést, mert ugye mostanában, hogy nagyon megindult az építőipari konjunktúra, lehet arról hallani, hogy azért a szakember hiány azért ismételten gátolja esetleg a kapacitások kihasználását. Ebből a szempontból hogy áll az opusz?
Ugye én is olvastam, mert ez világviszonylatban is igaz, nem csak itt a magyar viszonylatra jellemző. Azért azt kell látnunk, hogy eddig ezzel nem volt probléma. Szerintem a vezetőink tudják kezelni ezt a helyzetet jelenleg, és én hosszabb távon szintén nem látom ezt problémának. Nyilván a gazdaság az ugye reagál majd ezekre a túllövéses folyamatokra.
Végül térjünk vissza az energetikai szektorra, annál is inkább, mert a napokban megjelent portfólió interjúban ugye már úgy jellemezték az opuszt, hogy az energetikai üzletág lesz a vezető üzletág, bár tudom, hogy egy tőzsdei cég esetében a további akvizíciókról nem szoktak beszélni, nem illik beszélni, de azért a jelenlegi akvizíciók befejezése, ahogy ön is utalt már, ugye az energetikai üzletágat valóban meghatározó üzletággá alakíthatja az Opusnál. Ugye két olyan vállalatot vásároltak meg, amelyik mind a kettő Kelet-Magyarországon tevékenykedik, és itt bizonyos szinergiákat is ki lehet használni, és gondolom, hogy a terveik között nyilván szerepelhet további akvizíció is.
Hát azért itt én megállnék egy pillanattal, hogy az idei évre, illetve a közeljövőre én is azt tudom mondani, hogy először zárjuk le ezt a fizetett akvizíciót, aminek ugye már korábban említettem, az zárási időpontja az a harmadik negyed év vége. És utána szerintem elég sok dolog van még előttünk, ugye itt a folyamatokat optimalizálni, elsősorban ilyen konszolidációs feladatokat elvégezni, és emellett, amit ön is említett, hogy a közel azonos területi elhelyezkedés miatt ugye itt megpróbálni a két vállalat közötti energiákat megtalálni, kiépíteni, működtetni, de azért azt látnunk kell, hogy itt ilyen jellegű tranzakció, mert mint a titánszra gondolok, eddig még nem nagyon volt a magyar piacon, tehát itt egy nagyobb multinacionális vállalattól veszünk át ugye egy vállalatot, aki teljesen más struktúrában működtette eddig ezt a vállalatot. Itt nyilván ennek a vállalatnak ki kell építeni a teljes struktúráját, ami elég sok időt vesz igénybe. Azonban ezek a folyamatok szerintem jól haladnak. Nyilván itt igénybe veszük tanácsadók segítségét is, hogy legyen ez, hogy menjen ez minél jobban, illetve pontosabban.
Egyébként a két vállalatnak a kultúrája az hasonló, vagy pedig lesz ezzel sok munka? Azért is gondolom ezt a kérdést, ugye, mert mindig felvetődik ez a kérdés, amikor valahogy két vállalatnál kell bizonyos szinergiákat kialakítani.
Hát nyilván a vállalati kultúra is folyamatosan változik. Én magam egy olyan cégtől jöttem, ahol korábban három különböző, igaz, ezeknél a kisebb vállalatot tettek egy társaságba. Én azt gondolom, hogy itt a vállalati kultúra az folyamatosan változik, és nyilván ezek a kulturális különbségek, amik még mondjuk egy tranzakció elején adottak, és mindenki adottnak lesz, azok az idő múlásával, ahogy jönnek a dolgos hétköznapok, és ahogy a munkába előre haladunk, hogy a vállalati kultúrába is ezek a falak kezdenek leomlani, és nyilván egy idő után már egy közös új vállalati kultúráról lehet beszélni.
Végül egy kérdést hadd tegyek fel. Ugye 2020-ban közel 230 milliárd, pontosabban 228 milliárd forint volt az Opus árbevétele. Bár tudom, hogy prognózist nem nagyon szeret adni, azért egy túlig összeget azért mondana most nekünk, vagy pedig inkább azt mondja, hogy passzol.
Ez még mindig itt a korábban is hivatkozott covidos dolgok miatt nem szívesen teszem meg, de reménykedem benne, hogy a következő évben ennél már jobban látunk, és akkor erre is vállalkozom majd erre a feladatra.
Köszönöm szépen Gyubák Attilának, az Opus Globál vezérigazgatójának az interjút.
Ez még mindig a prémium kategória.
Ez továbbra is a prémium kategória, a mikrofonnál Emőt Pál. Második vendégünk a telefonvonal másik végén Gál Gellért, a Concord Értékpapír ZRT vezető elemzője, akit köszöntök.
Szia, üdvözlöm a hallgatókat!
Témánk a Telekom nemrég lezajlott árverése, és ennek kapcsán az a befektetési stratégia, amelyben nagy szerepet játszanak az osztalékrészvények. Kezdjük a Magyar Telekom részvény visszavásárlási aukciójával, amelynek keretében a társaság közel 24 millió darab részvényt vett vissza, összesen több mint 10 milliárd forint értékben. Hogy alakultak az árak?
Június 10-én zajlott ez a tranzakció, és az átlagár az 429 forinton alakult, ugyanakkor az a szerencsés, aki még 439 forinton is betett ajánlatot, az is megkapta, de az átlagár az 429 forint körül alakult. Ez az előző napi záróárhoz képest nagyságrendileg az átlagárhoz viszonyítva, ez körülbelül olyan 3,8%-os prémiumot jelent, amit egyébként, hogyha összevetünk a tavaly is volt egy akció, és összevetjük a tavalyikkal, akkor azt tudjuk elmondani, hogy minimálisan, de nagyobb prémiumot kapott, prémium született, főképp akkor, hogyha figyelme veszük, hogy dupla akkora tételt, mennyiséget vásárolt vissza a Telekom. Akkor 5,2 milliárd, most pontosan, ahogy mondtad, 10 milliárd nagyságrendben vásárolt vissza. Tavaly ilyen 1,7%-os prémiumot kapott az a befektető, aki az aukció, az átlagos aukciós áron adta oda a Telekomnak a részvényét az előző napi záróárhoz képest, és most, ahogy pedig mondtam, ilyen nagyjából 3,8%-os prémiumot. Úgyhogy azt lehetett mondani, hogy a Telekom egy picit most, hogyha arányosítjuk a két a visszavásárlás mennyiséget, egy picit többet fizetett most.
Egyébként, hogyha ugye az eredeti osztalék 15 forint volt, és ha jól tudom, az olyan 3,5-3,6%-os hozamnak felelt meg, jól tudom?
Így van.
Tehát ha összeadjuk a kettőt, azért az már 7% fölött van.
Így van, szerintünk is egy nagyon jó döntés volt a Telekom menedzsmentje részéről, hogy ezt így megosztotta a részvényeseknek való kifizetést, osztalék, illetve részvény visszavásárlás formájában, hiszen hogyha figyelembe veszük azt, hogy az egy részvényre jutó tőkeértéke a Magyar Telekomnál az 595 forint 2020 legvégén, akkor igazság szerint, hogyha alatta vásárol vissza részvényt, akkor az új részvényesi értéket teremt, és hogyha úgymond bevonja ezeket a részvényeket, akkor igazság szerint, hogyha ugyanannyi 15 milliárd forintot fizet ki osztaléként, akkor úgymond az egy részvényre jutó osztalék ceteris paribus úgymond nő jövő évben, hogyha nem növel, de ugyanakkor nekünk az a várakozásunk, hogy most növelni fogja a teljes keretet. Tehát ezzel azt értem, hogy most ugyebár volt 15 forint egy részvényre jutó osztalék, és 10 forint egy részvényre jutó visszavásárlás. Ez a 25 forint véleményünk szerint nőni fog, és nem csak azért, mert a menedzsment úgymond a megtermelt cashflow-hoz kötötte, megtermelt cashflow növekedéséhez kötötte a teljes részvényeseknek való kifizetést, ami mindkettő véleményünk szerint nőni fog, hanem amiatt is, mert úgymond ezt a részvény mennyiséget, amit most az aukción visszavásárolt, az bevonja, így ergo kevesebb részvényes között fog szétoszlani, úgymond egy nagyobb torta.
Na most mi az oka annak, hogy nem fizetett mondjuk 7% osztalékot a Telekom, hanem ilyen kvázi két lépcsőben oldotta meg az osztalékfizetést? Ez egy bevált szokás Európában vagy Amerikában az osztalékrészvények esetében, vagy ez egy ilyen egyedi megoldás?
Ez nem annyira bevett szokás, azért hívjuk mondjuk igen a Telekom szektort osztalékfizetőnek, mert inkább ezt a fajta részvényesi kifizetési módszert választja. Ugyanakkor az látszik, hogy ha vannak milyen alul értékelt cégek, akkor ezzel mondjuk nagyobb értéket tud teremteni akár a részvényesek számára, hogyha egy ilyen opciót választ.
Mit gondolsz, hogy a Telekom pénzügyi helyzete, szabad cashflow-ja, eladósodási rátája a mostani 15 forintnál, illetve hát, hogyha úgy veszük, 25 forintnál is nagyobb osztalékot tenne lehetővé, vagy ez már egy kicsit túlzás?
Nem kérdés. 70 forintot tudna igazából kifizetni, hogyha azt a teljes szabad cashflow-t nézem. Tehát a beruházások utáni szabad cashflow, ami igazság szerint elmehet osztalék, illetve részvényesi kifizetésre nevezzük akkor így, illetve az adósság csökkentésére. Ennek az aránya sajnos az adósság csökkentésére hajlik, illetve arányaiban sokkal nagyobb, hiszen megnézzük akkor a 70 forintból 25 forintot oszt szét a részvényesek között, és a maradék 45 forintot pedig azzal pedig szépen lassan csökkenti az adósságát, ami most az utóbbi időben valóban megemelkedett, hiszen az elmúlt 15 hónapban két aukción is túl van a Magyar Telekom, de azt mindenféleképpen látni kell, hogy a következő 10 évben olyan érdemi aukció, spektrum aukció, amire érdemi tételt kell kölcsön, értem ezzel alatt mondjuk egy 45-50 milliárd, az nem lesz. Úgyhogy innentől kezdve emiatt is gondoljuk azt, hogy főképp a részvényes kifizetéseknek nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, illetve hát ezt kommunikálta a menedzsment is, hogy ez meg fog történni.
Igen, de hát ha jól emlékszem, a menedzsment azt kommunikálta, valamelyik interjúban azt olvastam, hogy azért ez nem egy százas gyors 100 méteres gyorsfutás, hanem ez egy maratoni történet, ugye, ami a Telekomnál van, tehát nem lehet arra számítani, hogy egyik évről a másikra mondjuk megduplázódik az osztalék.
Bár csak így lenne, de valóban ezzel tökéletesen igazad van, szépen lassan fogja emelni. Véleményünk szerint egy-két forinttal, tehát nem érdemes többre számítani, de ez maga biztosan stabil cash flow kifizetés mellett történik.
Egyébként, ha a Telekom célárát nézzük, azt, hogy hogyan ajánlják az elemzők, mondjuk a Concord személy szerint adott esetben neked, mi a Telekom célára, illetve az ajánlásod?
Szerintünk 560 forintot ér meg a cég, ez a 12 havi célárunk, amelyben nincs benne az osztalék kifizetés, tehát ez minden fölött jön. Tehát véleményünk szerint, ha szabad cash flow alapján értékelni, akkor 560 forintot kellene érjen a cégnek. Szektortársaihoz képest is úgy gondoljuk, hogy alulértékelt, közép-európai, nyugat-európai, ahhoz képest aztán végképp.
Véleményed szerint ezt a célárat belátható időn belül el is tudja érni, vagy pedig ugye a célár az nem az a kategória, aminek az idősávját meg lehet határozni, bár ugye azt mondjuk mindig, hogy egy éven belül általában a célárat így kell értelmezni.
Igen, ez egy nagyon jó kérdés. Elméletileg ennyit kellene megérjen, ugyanakkor pontosan, ahogy mondtad, hogyha mondjuk felemelni, hogyha hirtelen megemelné mondjuk az osztalékot, akkor nagyságrendileg ez lenne az a ferára, hova fel tudna menni véleményünk szerint. Ez igazság szerint mindentől kezdve, miután azt mondta a menedzsment, hogy szépen lassan kezdi emelni, véleményünk szerint csak időkérdése, és bízunk benne, hogy nem olyan sok.
Azért is kérdeztem ezt, mert ugye amikor ugye befektetők nézik egy cégnek a lehetséges értékét, mibe érdemes befektetni, akkor mindig árgus szemmel nézik a célárat. És reménykednek abba, hogyha mondjuk, csak példaként mondom, egy részvénynek pillanatnyi árfolyama 100, a célára meg 130, hát abban nagyon érdemes befektetni, mert 30% van még benne. De az a tapasztalatom, hogy a célár az egy kicsit lebegő kategória.
Igazság szerint egy célárnál nagyon sok mindenféle faktort figyelembe kell venni, és valóban vannak olyan triggerek, amik nem feltétlenül a következő 5-6 vagy nehogy Isten 12 hónapban történnek meg, amik pedig egyébként felhívnák a többi befektető figyelmét arra, hogy igenis ez a cég ezt tényleg tud ennyi akár részvényt visszavásárolni, akár osztalékot kifizetni, tehát nem minden ki jön rá azonos időhorizonton, hogy ezt a cég pedig tényleg ennyit ki tud fizetni, vagy pedig úgymond a menedzsmentnek kell változtatnia a részvényesi kifizetésen, hogy felhívja a befektető figyelmét arra, hogy igenis ez a cég ezt tud ennyit kifizetni.
Na most megnéztem, hogy a világon az osztalék részvények általában hogy állnak, és azért teszem fel ezt a kérdést, mert sok olyan befektető van, aki azt mondja, hogy a portfólió egy részét, most mondtam én egy harmadát, két ötödét megpróbálom osztalék részvényekbe tenni, mert az biztonságot ad, kisebb kockázattal jár, és ezért megnéztem, hogy az európai telefontársaságok közül hogyan áll osztalékügyben a Deutsche Telekom, közel 4% osztalékot fizet, a spanyol Telefonica nagyon jó, közel 9%, a francia Orange pedig 4,8% osztalékot. Tehát ezen belül ugye a Telefonica emelkedik ki. De hát ugye vannak Amerikában is osztalékrészvények, ugye klasszikus az ITT, vagy a Verizon, ugye az előbbi az több mint 7%-ot fizet. Tehát azért vannak a világon olyan telefontársaságok, és később talán mondja az olajtársaságokról is beszélünk, amelyeknél nem rendkívüli az a 7% fölötti osztalék, amiről most beszéltünk néhány perccel ezelőtt, hogy ugye a Telekom most ezzel a visszavásárlási akcióval körülbelül ilyen osztalékot biztosított a befektetőknek.
Igen, ezt nagyon jól látod, és pontos számokat mondtál. Én is megcsináltam a házi feladatomat, én megnézegettem a szektor egyes szektoroknak az átlagos osztalékát, hogyha mondjuk egy szektort ETF-ként képeznénk le, és részen beletennénk az összes szektorbeli céget, akkor azt lehetne elmondani, hogy mondjuk ilyen, ahogy pontosan, ahogy mondtad, a telekom szektor Amerikában, ez tegnapi adat, 4,8%-os osztalékhozamon forog, míg mondjuk egyébként az európai társai egy 50 bázisponttal 4,3%-on. Úgyhogy igen, és ezen belül persze vannak eltérések, pont ahogy mondtad, a Telefonica az igen kecsegtet, 7,7%-os, vagy 8% környéki osztalékhozamot forog. Ugyanakkor az látszik, hogy ha, bár nem ismerem annyira, megmondom őszintén, a Telefonicát, de ha jól emlékszem, ott a spanyol piac a fő piaca, és ott az, ha jól emlékszem, hogy árverseny alakult ki az utóbbi időben, úgyhogy emiatt én azt gondolom, hogy ha valaki mondjuk szektor átlag fölött forog, ott van egy befektetői félelem is azzal kapcsolatban, hogy ez az adott osztalék szint mennyire fenntartható. Úgyhogy igen, az osztalékhozam az valóban magas a Telefonicánál, de lehet, hogy ez nem feltétlenül tartható fent hosszú távon.
Na most ugye az osztalék részvények közül korábban az olaj részvényeket említettük, vagy említette mindenki. Manapság, főleg ugye a járványhelyzet miatt kialakult dolgok miatt, meg ugye a tavalyi nagy olajár bukfenc miatt ez kevésbé érvényes, sok olajtársaság megfelezte az osztalékát. Korábbi években az olajtársaságok mondhatók, vagy voltak mondhatók osztalék részvénypapírnak, ha én jól figyeltem a szakirodalmat.
Így van. Covid előtt, 2019 előtti szinteket nézzünk, ott valóban 5-7%-os osztalékhozam mellett forogtak az olajpapírok, utána pedig jött 2020, és pontosan, ahogy mondtad, olyan nagy cégek is, mint mondjuk egy BP vagy egy Shell, osztalékot kellett várjon.
Visszaállítják egyébként? Mit gondolsz, vissza fogják állítani, vagy ezt ma még nem lehet tudni?
Kitérek rá, nem fogják visszaállítani, részvényvásárlásba kezdenek ők is, de fogok róla beszélni, csak nagyon érdekes egyébként, hogy a Shell például lefelezte az osztalékát, egy olyan cég, aki a második világháború óta folyamatosan tudta növelni az osztalékát. És csak hogy nagyjából hangsúlyozzuk, hogy tényleg milyen nagy, ilyen nehéz helyzetben voltak az olajcégek 2020-ban. És akkor visszatérve az előző kérdésre, hogy mit fognak csinálni, mindenkinek más a stratégiája. Prioritás természetesen az osztalék fenntartása, illetve növelése, de nagyon sok cég olajárszinthez kötötte vagy az osztalékát, vagy hozzátett még az fix osztalékszint mellé egy részvény visszavásárlást. Nézzük például a BP esetét. Ő például szintén hasonló módon, mint a Shell, lefelezte az osztalékot 2020-ban, és azt mondta, hogy innentől kezdve tűzön-vízen keresztül én ezt a most jelenleg járt szinthez képest 4,5%-ot én biztosan ki tudom fizetni, mert ez nem olyan nagy, magas osztalék a teljes, egy normális körülményekhez képest, a teljes cashflow-hoz képest, viszont szeretném megjutalmazni azokat a befektetőket, akik úgymond bíztak bennem, és a beruházások, és meghatározott egy netto adósságszintet, amit el kell érjen, ezt elérte, és onnantól kezdve azt mondta, 4 éves szinten a beruházások után megmaradt cashflow-jának 60%-át szintén megosztva a befektetőkkel részvény visszavásárlási formában. A Shell is hasonlóképpen döntött, ő egy alacsonyabb szintre vágta vissza az osztalékot, akkor azt mondta, hogy igen, szép lassan emelem, és emellett pedig igen, megosztok még részvény visszavásárlás formájában is a befektetőkkel pénzt.
Egyébként ilyen olajár, mint ugye hát most már az amerikai olajár, a VTI az most már 70 felett van, a Brent is ugye 73 körül van. Ez már az olajtársaságok számára hívószó lehet, hogy emeljék az osztalékot? Mert ugye korábban utaltál rá, hogy bizonyos olajár mellett fognak erre sort keríteni.
Igen, tehát ez relatíve kellemes árszint számukra. Elsősorban mindenféleképpen
Hát ez már 2019-es árszint.
Abszolút, teljes mértékben, ez egy nagyon szép árszint. 2020-ban ugye nagyon sok adósságot felhalmoztak elsőképpen mindenféleképpen az a prioritás számukra, hogy ezt ledolgozzák, és amint egy normalizált adósság szinthez térnek vissza, utána én úgy gondolom, hogy visszatérhet igen a fokozott folyamatos osztalék, vagy éppen részén visszavásárlásnak a mértékének az emeléséhez. Nagyon érdekes egyébként, hogy a BP 2020 végén jött ki az új stratégiájával, akkor fogalmazta meg mindezt, amit mondtam, és akkor egy nagyon konzervatív olajár feltételezéssel élt, és akkor nagyjából azt mondta, hogy 2022 első negyedévére elérjük azt a adósság szintet, ami után bekapcsolódik az osztali fizetés mellé a részvény visszavásárlás. Na már most annyira megváltozott a környezet, tehát ők nagyjából $50 olajárral számoltak, de akkor láthatjuk egyébként pont, ahogy említetted, hogy 72-73 dollárnál jár a Brent. Olyannyira megváltozott az olajárkörnyezet, és sikeresen el tudtak adni bizonyos eszközöket, hogy ezt az nettó adósság szintet sokkal hamarabb már áprilisban elérték. És gyakorlatilag innentől kezdve pedig indíthatják a buyback-et, úgyhogy amikor arról beszélünk, hogy mennyi pénzt tud úgymond a részvényesek számára visszajutatni mondjuk egy telekom cég, érdemes éppen összehasonlítani mondjuk most a BP-vel, aki most jelenleg jár szinten 4,5%-os osztalékozammal forog, és hogyha mondjuk feltételezzük azt, hogy nem fog érdemben megváltozni az olajárkörnyezet, akkor simán 3,5-4%-ot is hozzá tud tenni a buyback, a részvény visszavásárlás ez az osztalékhozamhoz. Úgyhogy így könnyen ki tud alakulni akár 7-8-9% szintén az olajtársaságok esetében is.
Végül hadd kérdezelek arról, hogy mi a véleményed, mint befektetőnek, mint befektetési elemzőnek, hogy az osztalék részvények azok hosszabb távon tulajdonképpen kevesebbet hoznak, mint mondjuk más nyersanyag részvények, adott esetben Nasdaq-beli részvények. Tehát ugye ez egy biztonság, viszonylagos biztonság, de az árnyeresség, az árfolyamnyeresség az nem minden esetben jön úgy be, mint mondjuk azoknál a legkorszerűbb részvényeknél, ugye, mint az Apple, Microsoft, netán a Tesla. Tehát az osztalék részvény ez egy speciális kategória, ha jól értelmezem a dolgokat.
Ez így van, ez tökéletesen jól értelmezed, hogy ez egy biztonságosabb kategória, ugyanakkor én nem becsülném alá a technológiai újításokat, hogy mennyire tudja egy adott innováció teljesen új szinteret létrehozni az emberek gondolataiban, illetve hogy aztán az emberek arra az adott terméke szolgáltatása mennyit tudnak költeni. Azt kétségtelen el kell mondani, hogy jelenlegi szinteken mondjuk a technológiai papírok nem feltétlenül tekinthetők olcsóknak.
Tehát ők egy viszonylag túlárazottak, ezek a klasszikus osztalék részvények, például az olajrészvény meg alulárazott, hiszen ma jóval alacsonyabb mondjuk egy olajrészvénynek az árfolyama, mint 2019-ben volt.
Igen, ezt nagyon jól látod, és nem csak erre hívnám fel a figyelmet, hanem ez a jelenlegi ESG tematikus befektetés miatt is egyre több intézményi befektető kényszerül csökkenteni a fosszilis iparágak felé a kitettségét. Ez egy plusz eladói nyomás generál igen az olajrészvényekben, nem csak feltétlenül az olajrészvények, csak hogy most éppen osztalék fizetőkről beszélünk, akkor igen az olajrészvényekben, ami egyébként még inkább attraktív belépési szinteket hoz létre ezekben a papírokban szerintünk.
Köszönöm szépen Gál Gellértnek, a Concord értékpapír vezető elemzőjének ezt az interjút. Remélem, hogy máskor is találkozunk.
Köszönöm szépen a lehetőséget, minden jót.
Mivel a műsor lassan befejeződik, lényeges hangsúlyozni, hogy az elhangzott beszélgetések nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Aki befektetni szeretne, az ennél részletesebben tájékozódjon. A műsor elkészítésében Ballai Tamás és Bozai László segített. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Emőt Pál. A jövő héten Nagy Károly kollégám lesz a prémium kategória házigazdája.
Ez volt a prémium kategória. A megfontolt befektetőknek a Budapesti Értéktőzsde szakmai együttműködésével. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.